Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Itt vagyunk live-ban, élőben a Facebookon, a Budapesti Talmud Egylet oldalon, és a mai napon egy nagyon érdekes és sajnos aktuális témáról fogunk beszélni. Az a címe: az özvegyek és árvak státusza az izraeli háború kapcsán. Özvegyek és árvák státusza. Sajnos, ugye árvák és özvegyek két oldalról volt. Először voltak azok, akiket meggyilkolták október 7-en, tavaly. Sajnos kegyetlenül megöltek mindenkit, aki csak útban volt, akit csak tudtak elérni. Akkor ott vannak árvák és özvegyek, és utána már egy éve folyik a háború, és akkor ott is vannak sajnos áldozatok. És erről fogunk beszélni. Itt beszélünk két szót a gyászról. A vélusz. A Tóra előírja a halál esetben a legközelebbi rokonok közül valaki meghal. Ugye 7 rokon az a legközelebbi rokon. Két szülő, fiú testvér, lány testvér, gyerek, fiú vagy lány, és aztán vagy fér, vagy felesége. Hát az nem lehet, egy embernek legyen férje is, és felesége is. Ez mindenkinek lehet 7 rokona. Most, az előírás úgy szól, hogy gyászolni kötelező. Nem csak az embernek épp kedve van, vagy ilyesmi, kötelező gyászolni. Valaki meghalt, nem tudja azt mondani, most nem érek rá gyászolni, hanem 7 napon keresztül kötelező gyászolni. Ez nem egy egyszerű dolog, mert lehet, valaki egy nagyon elfoglalt üzletember, vagy valakinek van boltja, és én emlékszem, ott a szüleimmel szemben ott van egy nagy komoly bolt, egyszerűen ki van téve cetli gyász miatt zárva, mert az, aki gyászol, nem tud közben üzletelni, mert az nem szabad. Szóval kötelező gyászolni. Most, ahhoz, hogy kezdjen a gyász, az egyértelmű, hogy kell, hogy legyen egy haláleset. Haláleset ez azt jelenti, hogy kimondják, hogy ez is ez az ember meghalt. És utána kötelező gyászolni. Mi van abban az esetben, ha valaki eltűnt, legyen az egy háborúban, legyen az egy bármilyen szerencsétlenségben, akkor két dolog van. Először addig, ameddig nincs azonosítva egy holttest, addig, ameddig nincs halottnak nyilvánítva, nem kötelező a gyász. És itt van még egy érdekes halacha. Nem csak ott nem kötelező a gyász, hanem bizonyos esetekben tilos gyászolni. Erre felmerül a kérdés, miért lenne tilos gyászolni? Most természetesen senki nem fog gyászolni csak hobbiból, vagy mert unatkozik. Valaki meg van győződve, hogy a rokona már meghalt. Meg van győződve. Ki van zárva, hogy az ő rokona, a férje, a felesége, a szülője, a gyereke nem jelentkezett volna, ez neki annyira biztos, és vannak neki mindenféle bizonyítékok, fél bizonyítékok, és szeretne már gyászni. Azt mondja, sok esetben tilos gyászni. Szóval két részből áll az előírás. Mikortól kezdve kötelező a gyász, ugyanúgy, mikortól kezdve meg van engedve a gyász. Mert előtte nem csak a nem kötelező a gyász, hanem még tilos a gyász. Miért tilos a gyász? Miért lenne tilos a gyász, az nem meg van győződve, hogy az ő rokona ma nem él? Mert azt mondjuk, mert a haláleset, ugye az egy nagyon fájó dolog, de hát kit érint ez igazán, a halachikusan kit érint ez? Az ott valakinek volt szülője, és nincs szülője, ez egy érzelmi dolog, hogy most már nem él a szülő. Ugyanez igaz, a valakinek nincs, elhunyt a testvére, elhunyt a gyerek. Igen ám, de valakinek meghalt a férje vagy a felesége, akkor az nem csak egy érzelmi csapás, hanem itt a státusz a halachikusan is megváltozik. Mondjuk ez a nő előbb férnél volt, most már özvegy, és újra tud házasodni. Ugye ez igaz a férre, hogy ha a felesége meghalt, akkor ő özvegy, és akkor szabad újra házasodni, ha nem, akkor nem tud elvenni még egy feleséget, még az első felesége él. Erre azt mondjuk, hogy ha valaki kezdeni fog gyászolni, mondjuk itt szülőről van szó, vagy gyerekről van szó. A szülő annyira oda van, a gyereke meg ott szeretne gyászolni. Igen ám, de ha gyászolni fognak, akkor mihez fog vezetni ez? Hogy a feleség azt fogja mondani, nézd csak meg, az apósom és anyósom már gyászolják az ő fiúkat, az én férjemet. Ezek szerint, ha ők már gyászolják, akkor én már özvegy vagyok. Akkor szabad újra házasodni. Pedig ez még halachikusan nincs ez még kimondva hogy nem lett halottnak nyilvánítva. Ezért nem csak, hogy nem kötelező gyászolni, hanem tilos gyászolni, mert ez arra fog vezetni, hogy az illetőnek a felesége özvegynek fogja tekinteni magát, és a bizonyíték az lesz, hogy már gyászoltak, és újra fog házasodni. Ezért addig, ameddig halachikusan nincs kimondva, hogy az illető meghalt, addig nem kötelező gyászolni, és addig nincs megengedve a gyász. Azután, hogy a Beis Din kimondja, hogy az illető halott, akkor már nem tilos gyászolni, hanem kötelező gyászolni. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy nem csak, hogy nem kötelező gyászolni, hanem tilos is gyászolni. Most, mit kell ahhoz, hogy valaki legyen halottnak nyilvánítva? Természetesen, ha itt van a holtteste, és rögtön is lehet ráismerni, akkor nem kérdés, hogy mikortól kezdve halottnak számít. Amikor látják a holttestet, megismernek, hogy kiről van szó, akkor kimondják, hogy XY meghalt, és mindenkinek, akinek gyászolnia kell gyászolni. A probléma az, hogy mondjuk háború idejében sajnos nem mindig olyan egyszerű kimondani, hogy az illető meghalt, nincs holttest, nem lehet ráismerni a holttestnek, csak egy testrész van meg, és akkor a kérdés az, hogy milyen bizonyítékok kell ahhoz, hogy tudjanak kimondani, hogy az illető meghalt. Mondom például, mi az, ami nem számít. Hú, az illető, tudom pontosan, hogy az illető milyen zakóba járt, és milyen nadrágba járt, és milyen cipőben járt, és milyen szemüveg, és talán még szemüveg is, miben járt. És a holtestet nem ismerem meg, de itt van a cipő, a nadrág, a zakó, a szemüveg, a kipa. Erre azt mondjuk, ezek nem számítanak bizonyítékok. Miért? Mert először az zakó az nem egy egyedi darab. Az a gyára gyártják a zakókat, ugyanabból a zakóból, ugyanabból a méretből gyártanak 500-at, 5000-et, 10000-et, 50000-et, ugyanígy cipőből, ugyanígy másból. Szóval ez nem számít olyasmi, van itt valami egyedi darab, egy, kettő. Van olyan is, hogy lehet, hogy át lett adva valakinek. Mondjuk példa, mondjuk a tél van, és ugyanazt a kabátot láttak valaki mással. Szóval lehet, hogy az illető ment az utcán, látod egy szegény embert, aki fázik, és annyira megsajnálta, hogy levette a kabátot, és átadta. És vannak ilyen történetek. Vannak ilyen történetek. Ezért olyasmi, ami nem egy egyedi darab, vagy olyasmit, amit át lehet adni, és előfordul, akkor az nem bizonyíték. Külön kérdés az, azt hiszem, hogy magyarul azt dögcédulának nevezik, amit minden katona visel, és ami szigorúan tilos tovább adni, ami rajta van a katonának a neve, és mit tudom én, a száma, azonosítási száma, vagy mit tudom, milyen más adat van rajta, ez szigorúan tilos és súlyos büntetéssel jár, adat valaki átadja, vagy nem. Akkor a kérdést lehet átadni, de szigorúan tilos átadni. A kabát esetében azt mondjuk, ha úgy dönti, hogy szeretne átadni, akkor átadja. De a dögcédulát az nem szabad átadni. És akkor ez már inkább számíthat bizonyíték, abban az esetben, amikor nem lehet ráismerni. És akkor erről van a Responsum irodalomban, a Vagye Yosef volt országos főrabi, a Jom Kippur háború után sokat foglalkozott a témával. Azt jelenti, akkor most olyan dolog, ami nem egyedi, az nem számít jel. A halakában ennek az a neve, hogy simanim. Simanim szó szerint jelek, vagy bizonyíték. Jelek olyasmire mutattak rá, ami alapján szeretném bebizonyítani, hogy ez XY. És akkor az, hogy értsük a folytatása, akkor elmondom, hogy a halakha háromfajta szimant, háromfajta jellet ismer. Egy felsőfokú jel, középfokú és alsófokú. Alsófokú jel, az, ami előbb mondtam, hogy egy ruhadarab. A ruhadarab egyáltalán nem egyedi darab, ugyanabból gyártották, ahogy mondtam, 500-as, 1000-et, 50000-et, az semmit nem ér. Még akkor is, ha van egy zakó, és egy nadrág, és egy cipő, és egy nyakkendő, és egy óra, arra azt mondom, mivel mindegyik külön-külön alsófokú jel, a sok alsófokú jelből nem lesz egy középfokú vagy felsőfokú jel. Nem mondom az, hogy igaz, hogy ilyen cipőből van 10000, ilyen zakóból van 10000, ilyen nadrágból, de igen, de egy emberemnek megvan mind a három, akarsz már egyedi, azt mondom, hogy nem. Mivel mindegyik külön-külön nem különleges, erre hiába ráismerem az összes ruhadarabra, azt mondom, hogy semmit nem jelent. Mit jelent egy felső? Ez az alsófokú. Az a egyik véglet. Nézzük meg a másik véglet. Másik véglet az egy felsőfokú jel. Felsőfokú jel azt mondja, halakha olyasmi, amiben a leggyakoribb esetben 1000-ből egy. Az már egy egyedi darab. Nem kellett legyen olyan egyedi, hogy az egész világon nincs még egy ebből. Ha olyan ritka, hogy 1000-ből egy, akkor az már egy bizonyíték. És erre azt mondjuk, hogy például azonosítani egy holttestet, hogy olyan különlegesen, mit tudom én, olyan különlegesen furcsa anyajegy, vagy olyan különleges furcsa, mit tudom én, a lábának a formája, olyan, ami ritka, ez ebből egy, az egy biztos azonosítás ilyen. A kettő között van olyan, ami ritka, de nem annyira ritka. Ezért, ha ritka, és nem annyira ritka, akkor ha van több belőle, akkor az már össze lehet adni. Ez olyan, mintha szükség van 20 pont, egy egyedi jel az 30 pont, egy alsófokú jel az 0 pont, ezért 0-szor 10, az is csak 0. Középfokú jel mondjuk az 5 pont, van belőle 4 belőle, akkor az már 20-at ad ki. Ennek a témának az az a neve, hogy a szakterülete az az aguna, és aguna az nagyon ilyen, ez egy külön szakterület a rabinikus, ez egy külön szakterület a rabinikus munkában. És vannak emberek, akik nagyon ismernek ezt a szakterületet, és ők szakemberek ebben a témában. Mert ez minden, annyi féle lehetőség van, és még vélemények is van, és minden, szóval ez egy nagyon különleges, egy nagyon különleges terület. Mindig imádkozni kell, hogy ne forduljon elő, de hát amikor előfordul, szükség van. Azért, amikor minden rendben megy, akkor könnyű azonosítani a holttestet, és akkor ki van mondva, hogy az illető meghalt, ezt a feleségének szabad újra házasodni. De vannak sajnos olyan körülmények, lehet egyedi körülmények, hogy valaki ment az erdőben, és nem jött vissza, valaki ment egy hajóval, és nem jött vissza, lehet olyan, ami több embert érinthet, többen voltak a hajón, egy repülőn, és van háború után, ahol sok száz, sok ezer embert is érinthet a téma. Most, Izraelben pont azért, mert ott a házasság az a halacha alapján van, ezért Izraelben az azonosítási százalék az a világon első helyen van. Mert ez a világon máshol, nem halacha alapján, 60-70 százalékra azonosítani valakit, az bőven elég. Sőt, még ennél kevésebb is. A lényeg az, hogy a körülmények arra utalnak, hogy valószínűleg ez az, hogy ő az, valószínűleg. Ha van a valószínűleg ő az, akkor már lehet halottnak nyilvánítani, és akkor elindul az öröklödés, és minden más is. A Izraelben, mivel a halakha alapján csak történik a házasság, ezért az, hogy valaki 60% az, de 40% esély van, hogy nem az, az messze nem elég. Ezért a világon első helyen van az, hogy minden egyes halottat azonosítanak majdnem 100%-ra. Na, most. És akkor most jön a történet. Először akkor most a lényeg. Izraelben sajnos a október 7-e után nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt ezzel, mert sajnos nem csak a gyilkoltak, hanem utána elégették, és minden, szóval rengeteg holttest volt, amit nem lehetett felismerni. És utána volt sajnos olyan holttest, ami nem fordult elő, amit nem került elő, csak testrészek. Szóval ezért nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt, és mindenkinek az érdeke volt, hogy minél előbb legyen az azonosítás, hogy ne visszatartani a temetést. Az egy nagyon-nagyon nehéz munka volt, nagyon sok energiát fektettek be, az azonosítás az mondom, a legmagasabb szintnek felelje meg, és gyorsan menjen. Na, most. A héten kiderült nekem, hogy nekem is van egy kis részem ebben, amiben elősegítettem a munkát Izraelben, és ez több részből áll ez a történet, és ezt erről fogok beszélni. 1993-ban felhív engem telefonon egy bizonyos Dr. Levinson, és elmondta, hogy ő lényegében, ő, mint rabbi, alahikus szakértőként dolgozik az izraeli rendőrségen, ha jól emlékszem, akkor Jeruzsálemben. Kérdezem tőle, mondd, és miért kell a rendőrségnek rabbi? Erre azt mondja, többek között azért, hogy a holttesteknek az azonosítása. Sajnos sokszor van mondjuk például egy baleset, ahol már reménytelen a helyzet, ezért a mentő nem is viszi el, mert ez nem a mentőhez tartozik, és ilyenkor rögtön a rabinak ki kell mennie, mert sokszor helyben, az eredeti helyen olyan bizonyítékok lehet még összeszedni, ami alapján utána könnyű lesz az azonosítás. Szemben, ha ott a helyszínen nincsen, elviszik a holttestet, utána utólag sokszor van olyan dolga, mert nem lehet pótolni, és akkor nehéz lesz az azonosítás. Azt mondja, valamikor hajnali órákban kap egy telefont, menni kell ide-oda, volt egy nagyon súlyos baleset, nem lehet ráismerni a holttestekre, és ezért oda kell menni. Azt mondja, ez a munka. Ez az ő munka többek között. Jó, erre azt mondtam, hú, milyen érdekes, meghívtam, hogy péntek este nálam vacsorázzon velünk a lakáson, és akkor beszélni fogunk erről a témákról. Én gyorsan elővettem a sulchanárokat, hogy alapelvekben tisztában legyek, mert nem fogok tudni profitálni ebből a beszélgetésből. Jó, akkor beszéltünk mindenféle érdekes eseteket, elmondott is, hogyan sikerült megoldani a problémát, és így, ahogy beszéltünk, azt mondja nekem, figyel, Rabbi úr, esküzni tudok, mondja, ez 1993, hogy 10 éven belül a DNS lesz az egyes számú bizonyíték. DNS lesz az egyes számú bizonyíték, amivel fognak azonosítani mindent, ez könnyíteni fogja a munkát, mert DNS csak van. Jó, mondom, érdekes. Teljesen új volt nekem a DNS, az egész, szóval még fejlődésben volt. Jó, ez volt 93-ban. Aztán 2001-ben, nem 10 év, de 8 évvel évvel később megjelenik ez a könyv, az a neve a Trumin, ez egy évkönyv. Minden évben jelenik meg, ez egy folyóirat lényegében, mindenféle cikkekből áll. Ez egy menni, egy 560 oldalas könyv, mindenféle érdekes halachikus állásfoglalások és kifejtések vannak benne. Jó, én már régóta követem ezt a sorozatot, azt hiszem, amikor kezdtem, akkor 9. vagy 10. kötetnél tartott, megvettem a korábbi éveknek a kötet, és azóta minden évben megvettem az újat. És a kezembe kerül a könyv, és akkor azt láttam, hogy 121-es oldalon van egy cikk, Vózne Sámuel, magyar, híres, nagyon híres magyar származású rabbi, És miről szól egy állásfoglalás a DNS-re? Mondom, oh, eszembe jutott, hogy Levinson, Dr. Levinson, amit mondod nekem, nézzük meg, hogy miről van szó. Most, ez különleges volt, mert általában itt az állásfoglalások egy nagyon részletesen fejti ki az érvelést. Ebben az esetben egy három oldalas állásfoglalás jelent meg. Első és három, négy alfejezetről szól. Az első az, hogy a DNS hogyan működik, mi az a DNS. A másik dolog az, hogy egy külön ilyen alfejezet, hogy nagyon kell odafigyelni, hogy szakember és megfelelő labor adjan ki ott kell megvizsgálni a dolgot. Ami nem stimmel itt. Egyes, hármas, négyes, kettes nincs. Ha, jó, furcsa volt. Szóval három alfejezet, egyes, hármas és négyes. Jó, furcsa. Jó, akkor először a leírás, hogy mi az a DNS, hogyan működik, és aztán a következő fejezet, hogy itt gondolom azért is, mert új, ezért oda kell figyelni, hogy megfelelő szakember, megfelelő szaklabor. És a harmadikban, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bekezdésben elmondja, hogy hogy a DNS megfelel annak, vagy nem. Csak mondom a 6 téma, temetés, azt jelenti, hogy különböző testrészeket DNS-el, a DNS arra utal, hogy itt egy holttestről van szó, a második az a gyász, a harmadik a törvénytelen gyerek, hogy ebből bizonyítani, hogy ez a gyerek annak a nő férjétől van a gyerek, vagy egy idegen férfitől, a harmadik, hogy a DNS alapján lehet követelni a jerúsát, a hagyatékot, az ötödik az, hogy el lehet ítélni valakit, hogy ő a vétkes, bűnös DNS alapján, és a hatodik az, aguna, hogy a DNS alapján azonosítják egy holttestet, akkor lehet-e újra házasodni, vagy nem. Én rögtön megnéztem ezt a hatodiket, mert mondtam, no, kaptam egy ígéretet a Levinson doktortól, hogy DNS lesz az egyes számú bizonyíték. És nagyon, nagyon nagyot csalódtam, mert azt mondja, akkor a Wozner rabbi nevében itt az van írva, de a Wozner rabbi szerint egy nagyon komoly középfokú bizonyíték a DNS, de nem éri el igazán a felsőfokú bizonyítékot, ezért szükség van a DNS-re szükség van még valami ahhoz, hogy haladnak nyilvánítani. Akkor csak kell még egy bizonyíték, ha nem, akkor nincs elég, akkor nem elég a DNS, és akkor a felesége nem számít özvegynek. Mondom, hogy lehet az, ha már 8 évvel, majdnem 10 évvel ezelőtt már megjósolta, és tényleg logikus lenne, hogy a DNS, DNS ez olyan, mint minden embernek van egy ilyen saját kódja. A kóddal lehet azonosítani az embert, akkor hogy lehet az, hogy Wozner rabbi nem fogadja? Azt mondja, nagyon komoly középfokú, de a középfokú egyedül nem elég, az kell még egy pár pont az, hogy elérjük a megfelelő pontot. Akkor hogy lehet? Fú, nagyon csalódtam, és be kell vallanom, szégyellem magamat, be kell vallanom, hogy mondtam, hú, hát talán Wozner rabbi nem igazán elmélyült a tudományos oldalában, nem ismerte olyan jól, annak ellenére, hogy a Állásfoglalás elején a lábjegyzetben az van írva, hogy Héber egyetemi professzorok is bevont az a témában. Ez a konklúzió, ezek szerint nem vette elég komolyan a tudományos, elmélyülni a tudományos. Ez járt a fejemben. Ugye most azt kell tudni, hogy 1993-ban még nem volt internet, nem volt mobiltelefon, nem volt WhatsApp, nem volt Facebook, úgy, hogy maximum az volt egy otthoni telefonszám. Igen ám, de a legtöbb eset valaki elköltözött otthonról, aki megváltozott a telefonszám. Egy, kettő, nemzetközi hívások nagyon drágák voltak, ezért sok emberrel találkoztam akkor az évek során, de amikor elköszöntünk egymástól, megszakadt a kapcsolat. Ezért a Levinsonnal is megszakadt a kapcsolat, mert ugye 8 éve, hogy már nem beszéltünk, én nem tudom. Na, egy pár hónappal később esti órákban voltam a Keren Orba itt a Károly körúton, és cseng a telefon. Általában esti órákban, ilyen 10 óra után senki nem veszi fel a telefon, de valahogy az illet csenget, csenget, csenget. Mondtam, jó, felveszem a telefon. Jó napot kívánok, Dr. Levinson beszél, azt szeretné tudni, hogy valamit akart tudni Budapestről. Jó, válaszoltam a kérdésre, és azt mondom neki, Levinson doktor, itt Oberon de Baruch beszél, emlékszik rám, ugye jó pár évvel ezelőtt nálam vacsat, hogy ne emlékeznem, azt mondja, maga azt mondta, hogy 10 éven belül a DNS el lesz fogadva, mint felsőfokú bizonyíték. Most nem tudom, hogy ismeri, de nem régen jelent meg a Wozner rabinak az állásfoglalás, és nem a fogadja el felsőfokú bizonyítéként. Mondom, hogy mi van itt? Erre azt mondja, zseniális, zseniális Wozner rabinak az állásfoglalása. Mondom, zseniális, de miért zseniális? A DNS miért nincs elfogadva? Erre azt mondja, figyelj, azt kérdezed, ismerem ezt az állásfoglalást? Én kezdeményeztem ezt az állásfoglalást. Én voltam az, aki elment a Wozner rabihoz, én hoztam oda a tudósokat, akik elmagyaráztak a DNS teljesen hogyan működik, és Wozner rabbi újabb és újabb és újabb kérdésekkel állt elő, úgy, hogy nagyon-nagyon elmélyült ebben. És amikor már úgy tűnt, hogy, úgy minden, hogy jól érti is minden, erre hirtelen, ezt mind mesél nekem Levinson, hirtelen azt mondja, most kérem, hozzal nekem olyan tudóst, aki el tudja magyarázni nekem, hogy mi a DNS-nak a gyengesége. Ugye eddig hallottam, hogy milyen jól működik, és milyen egyedi, és minden, de milyen mindenben van valami gyenge pont. Hol van itt a gyenge pont? Jó, még egyszer hoztam professzorokat, és Wozner rabbi kérdéseket tett fel, és a végén kiderült, hogy van egy gyengesége a DNS-nek. A gyengesége az, hogy manipulálható. Azt mondja például, elő lehet állítani DNS-t, szóval kicsit hamisítható, plantálni lehet, szóval van gyengesége. Nem úgy, hogy a labor nem fogja tudni jól csinálni a munkát. Igen ám, de mondom, ha félrevezetem a labort, akkor más eredményt fogok kapni. És van rá lehetőség manipulálni, nem menjünk bele ebbe most. Van erre, később olvastam cikket is a New York Times-ban, és más helyen vannak lehetőségek manipulálni. És erre Wozner rabbi nagyon-nagyon örült ennek. No, akkor mégse felsőfokú bizonyíték lesz, hanem egy erős középfokú. Erre azt mondja nekem Levinson rabbi, megkérdeztem a Wozner rabbi, de rabbi úr, mit akar? Miért fontos magának leminősíteni ezt az új tudományos módszert, ha csak egy erős középfokú legyen, és ne legyen egy felsőfokú? Pedig egy olyan fontos eszköz. Erre Wozner rabbi rám nézett, és azt mondta, nem szeretném az, hogy legyen eszköz a kezünkben, amivel ki kell mondani, hogy valaki törvénytelen gyereke, vagy nem. Ugye a törvénytelen gyerek ez egy nagyon-nagyon szigorú bibliai előírás, hogy a házasság törésből, ha megszületik a gyerek, azt jelenti a házas nőnek született gyereke, és nem a férjétől van, és nem a férje az apa, hanem egy idegen férfi, akkor a gyerek törvénytelen. A törvénytelen gyerek igazad emberi jogok minden jár neki, kivéve egy. Soha nem szabad neki házasodni. Ami egy nagyon-nagyon szigorú törvény. Ezért a halacha minden megtesz, mindig keresi a kiútat, hogy milyen engedmények vannak, hogy ne legyen szükség kimondani. A halacha nem mondja ki rá az illetőre, hogy törvénytelen gyerek mamzé, mert akkor tényleg el van rontva az élete. Azt mondja, ha azt mondom, hogy ez egy felsőfokú, ha az tudományosan ez egy felsőfokú bizonyíték, ami 100%-os, akkor minden esetben, ahol gyanú van, DNS alapján eldöntük, kóser a gyerek, vagy törvénytelen gyerek. És ezt Wozner rabbi azt mondta, ez nem. Erre mondja az ember, hát egyik oldalon van egy aguna, másik oldalon van a törvénytelen gyerek, de sajnos a törvénytelen gyerek az nincs szükség, hogy háború legyen, hogy valami nagy szerencsétlenség történjen. Sajnos házas nőnek van egy szeretője, nem a házasságon belül, sajnos előfordul. Azt jelenti, hogy sokkal gyakoribb a mamzer kérdés, a törvénytelen gyereknek a kérdése, mint az agunának a kérdésnek, a férje eltűnt, és nem lehet azonosítani. Van egy holttest, de nem lehet azonosítani. Ezért fontos volt Wozner rabbinak, addig kutatott és keresett, ameddig találtott, van itt egy gyenge pontja, van egy gyenge pontja, akkor tudta leminősíteni, és azt mondja, ez csak egy erős középfok. Erre azt mondja a Levisz, megkérdeztem a Wozner rabbit, és mi lesz akkor, ha tényleg egy agunáról lesz szó? Mi reménykedünk, hogy nem lesz, de azt mondjuk, hogy gyere vissza hozzam, akkor tárgyaljunk újra. Ami azt jelenti, nem zárta ki a lehetőséget, hogy a körülményeket figyelembe venni, azt mondja, akkor itt középfokú plusz egy bizonyíték is már is meg lehet engedni. Mert minden eset egyedi, és akkor azt mondja, gyere csak vissza, és akkor természetesen, de mondtad, ez volt az értelme, gyere vissza, és akkor majd újra nézzük meg, hogy mi az, amit lehet a DNS alapján. Ez válaszod, azt mondja, ami azt is, ami itt a különleges. A különleges az, hogy lényegében ez mutatja, hogy a rabbi, amikor ítélkezik, akkor milyen szélesen kell, hogy lássan az egészet. Azt szoktak mondani, hogy nem csak a kérdésre kell válaszolni, hanem azt is kell tudni, hogy ki kérdezte, ki tette fel a kérdést, és miért teszi fel a kérdést. Mert sokszor az is befolyásolja. A leghíresebb példát, amit szoktak adni erre, hogy a rabbi ne csak a kérdésre válaszol, hogy mi a kérdés, hanem ki a kérdező, hogy hoznak a rabbihoz, ugye régen, hogy nem volt kóser csirke a boltban, hanem ami kiment a piacra, vásárolt egy tyúkat, elvitte a sokter rituálisan levágta, és utána meg kell nézni, hogy kósere vagy nem. És erre a történet úgy szól, hogy általában egy gyereket szoktak küldeni a rabbihoz, mert a szülők el vannak foglalva, és egy gyerekhoz két gyerek jön a rabbihoz, mindketten egy levágott csirkével, és mutatják a rabbinak, és mind a kettőnek ugyanaz a kérdése. A rabbi megnézi, és aztán mielőtt kimondja, hogy kóser vagy nem, azt kérdezi a gyerektől, mond, ez mire készült? Ó, azt mondja, Sábeszre készül. A Sábeszre? És ha nem csirke, mit fogtak enni? Mert azt mondja a gyerek, mit fogunk enni? Hát, nagyon nem lesz mit enni, de hát egy kis kenyér, de hát nagyon nem lesz mit enni. Ugye szegény család, és épp annyi pénzük van egy csirkére, az egész Sábeszre, abban fognak táplálkozni, sőt, maradni is fog még vasárnap, hétfőn, kedre. Azt mondja a rabbi, ebben az esetben lehet olyan és olyan véleményre hivatkozni, hogy szükség esetben ezt kósernek lehet nyilvánítani. Jó, azt mondja a lányok, jó, kóser. Következő lány megnézi, mond, mit főz még a anyukát Sábeszre? Azt mondja, ó, még ezt is, azt is, azt is, azt. Igen, nem kóser. Miért? Mert nem csak a kérdésre kell válaszolni, hanem a kérdezőnek is kell válaszolni. Ki az, aki kérdezi? Van az az eset, nem minden esetben van. Van olyan eset, ami mondjuk a többség vélemény azt mondja, hogy nem kóser, és vannak egyesek, azt mondják, hogy kóser. Ha egyesek mondanak a többség ellen, akkor a többséget fogadjuk el. Szükség esetben lehet hivatkozni a kisebbségre is. És akkor ezért nem csak azt kell nézni, hogy mi a kérdés, hanem mik a körülmények, ki az, aki kérdez. És itt is DNS az felsőfokú bizonyíték, vagy nem. Erre a rabbi rögtön számolt, azt mondta, húha, ritkán van, de előfordul, hogy egy holttestet azonosítani kell, ahhoz, hogy a feleség özvegynek legyen nyilvánítva, de sokkal gyakoribb az, húha, akkor így nagyon kell vigyázni, hogyan dönt az ember. Ezt elmondta nekem a Levinson rabbi, és erre úgy szégyeltem magamat, hogy azt gondoltam, hú, talán a Bózner rabbi nem mélt el elége a tudományban. Nem csak nagyon elmélt, hanem ő még előre haladt, még azt is derítette ki, hogy vannak itt bizonyos gyengesége, stb. Jó, ez volt, ahogy mondtam, 2001-ben. Igen? Igen. Ez a 21. kötet. Jó. Október 7-e után egy-két hónappal kapok egy meghívót egy Zoom beszélgetésre. Pár hetente van ilyen Zoom beszélgetés, benne vagyok egy csoportban, ahol ilyen tudósok, professzorok is, még rabbik is, időről időre egy-egy témát valaki tart egy előadást róla, és utána megvitatjuk a témát. És a téma az volt, DNS és a halacha, mondom, oh, tessék, engem érdekel, nekem már, én a DNS és a halachában mondom, 1993 már, 3-ban már foglalkoztam vele, akkor nézzünk meg, mit fog mondani. Jó? Erre az illető előadja, ő az egyik vezető szakember a hadseregben a holttestek azonosításában, és az egyik fontos téma az volt, hogy DNS alapján lehet azonosítani, vagy nem a halacha ezt elfogadja, vagy nem. Mondom, oh, nagyon érdekes, végighallottam az egész előadást, és idézett különböző vélemények, ezt mondta, elmondta a DNS, hogy mi az a pontos a DNS, és a Shulchan Aruch alapelve alapján, ez felsőfokú bizonyítéknak számít, és akkor a felsőfokú, akkor ez alapján lehet valakit halottnak nyilvánítani, és a felesége özvegy státusza lesz. Igen ám, és akkor van is vélemény erről. Igen ám, de Vózner rabbi azt nem fogadja el, és egy kicsit ez volt az egyik akadálya. Ez volt az egyik akadálya, azt jelenti, hogy ha muszáj, akkor Vózner rabbinak a véleményt nem fogja elfogadni, hanem hivatkozni fog más véleményre, de Vózner rabbi nagyon híres rabbi, és ez nem volt kellemes neki Vózner rabbit ellen ítélkezni. Jó, csak ha mondod mindenféle érvelést, talán mi esetünkben Mózerab is el fogja fogadni, stb. Az óra után írtam neki egy e-mailt, kiderítettem az e-mailjét, és azt mondtam neki, figyelj, Vózner Abi nem zárkozott el teljesen a DNS azonosítás. Azt mondta, általában inkább egy erős középfokúnak fogadta el, azért, mert nem akarta törvénytelen gyerekek legyenek, de azt mondta, hogy a szükség van özvegynek nyilvánítani valamikor, de gyere vissza. Most sajnos a Vózner Abi már nem él, 103 évesen hunyt el, de mindenképpen látjuk, hogy nem zárkozott el. Akkor először kicsit vitatkoztunk, a végén megköszöntöm, nagyon jó, örülök ennek az új információnak. Először arra hivatkozott, hogy az írásban nem úgy szerepel, mondom neki, ez egy közismert dolog, hogy vannak dolgok, amit leír a rabbi, és utána van, ami szóban még hozzátesz, ami egy picit másképp. És akkor hoztam is neki bizonyítékot, de ez egy közismert dolog a halakában, hogy nem minden dolog le van írva, valamikor írásban szigorúban vagyunk, mint ami a valós életben. Jó. Múlt héten kezdtem olvasni a legújabb kötet, ez már a 44. kötet. És ott több cikk szól a háborúról, és láttam, hogy ez a rabbi írt egy cikket, rabbi professzor egyébként, írt egy cikket a DNS-ről. Mondom, nézzük meg, hogy mit írt. Le, úgy egy dolog előadásban, ahol időkorlátban van, másik dolog, amikor leír egy tanulmány. Olvasom, láttam, hogy idézi Vózner rabbinak a véleményt, ez a lábjegyzet. És a lábjegyzetben idézi az én levelemet. Oberland de Baruch, a budapesti Áv Bédin ezt írta nekem, Vózner Rabbi nem zárkozott el, ami azt jelenti, hogy ezt az információt publikáltad, mindenki tudja, hogy általában DNS csak erős középfokú, de ha szükség van rá, mert egy holttestet semmiképpen nem lehet másképpen azonosítani, akkor a Vózner Rabbi se zárkozik el. Ez megerősítette a DNS, de Vózner Rabbi se zárkozik el teljesen tőle, ha muszáj és a körülmények ezt támogatják. Nagyon örültem ennek, hogy ami 93-ban kezdődött, 2001-ben volt folytatása, akkor most nyilvánosságra került, és ez megerősítette a DNS-nek a státuszát, hogy ha szükség van rá, akkor ezt lehet használni, mert mindig vannak olyan, amivel lehet kicsit megerősíteni, és ezért már a megfelelő pontok meglegyenek. Örültem ennek, én nem vagyok benne, én nem dolgozok az izraeli hadseregnek, mint rabbi és ilyesmi, de mégis Budapestről tudtam segíteni a munkát. Egyébként a tanulmányban konkrét esetet ír le sajnos, nagyon szomorú, hogy mikor csak DNS-el lehetett azonosítani, mert csak vér volt be, de nem volt maga a holttest. Azt mondja, és akkor írja, hogy feldolgoztak az egészet, és halottnak nyilvánították, azt mondja, később megtaláltak a holttestet Gázában, ami azt jelenti, hogy a DNS az tényleg a DNS segítségével sikerült a helyes a DNS segítsége sikerült a helyes konklúzióhoz jutni, és ezért lezárni az ügyet. És örültem, hogy én is tudtam segíteni ezt az egészet. Adjan Istenet, ne legyen szükség DNS-t használni ilyesmire, mint béke legyen Izraelben, az egész világon, és ne legyenek háborúk, ne legyenek szerencsétlenségek, ne legyen semmi ilyesmi, és az egész dolog csak egy tudományos témaként legyen kezelve, és ne legyen ennek gyakori oldala. Sajnos épp ma jött a hír, hogy egy Lubavitchi rabbit megöltek Dubajban, sajnos úgy tűnik, hogy csütörtökön követték őt, és valahogy letérítették őt az útról, ha jól értette, megölték, nem jött haza, csütörtökön este, pénteken, szombaton, ma megtaláltak a holttestét. Szóval sajnos szerencsétlenségek vannak, de adjen Isten, hogy vége legyen, és Isten vigasztalja mindenkit, és innentől kezdve csak öröm, és jó, és szép legyen mindenkinek az életében. Köszönöm a figyelmet, a holnapi napon majd folytatjuk a Zohar, a Kabbala zsidó misztika alapkönyvével, ez pedig este 7-től 8-ig a Vasvári zsinagógán, ez nem lesz itt élőben, itt a Facebookon, és utána 2-től kezdve folytatjuk itt, kedden haszi történeteket, szerdán kérdezd a rabit, és csütörtökön pedig egy kabbalisztikus gondolat a heti szakaszban. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek, sziasztok! Nézzük meg, talán vannak olyan kérdések, amire válaszolni kell. Virág, ha van mondjuk tetoválása, vagy jellegzetes műtéti hege, az működhet-e, mint azonosító jel? Mondom, ha van egy nagyon sajátos jel, az mindenképpen. Tetoválásban nem vagyok biztos, mert vannak ilyen, nem tudom, minek neveznek, matricák, vagy ilyesmi, amit ugyanaz lehet sok embernek, de szerintem biztos, hogy a tetoválás ez egy erős középfokúnak számít talán. De az igaza van a katának, a vallásos zsidónak nincs tetoválása, igen, ám, de hát nem vallásos zsidónak is kell segíteni, de egyébként a Biblia tiltja a tetoválást. Milyen más kérdések? Nem, úgy tűnik, hogy nem volt más kérdés. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, sziasztok!